Úgy örülünk, Szegedi gyülekezet, hogy itt vagytok velünk, és a Szegedi gyülekezetnek új pásztora van. Biztos láttátok. Így van, Balázs, Botár Balázs. Balázs, nagyon jó, hogy el tudtatok jönni. Úgyhogy gyere is, kérlek, mert megkértem a Balázs, hogy osszon meg velünk. De mielőtt megosztasz, itt van a családod, és nagyon örülünk a családodnak. Virág, Luca, Fruzsi, Flóra, hol vagytok? Virág, felpattant csak azért, hogy ez az, szeretünk, és a lányok, hol vannak a lányok? Oké, Fruzsi, Flóra, kérlek, álljatok csak fel, csak azért, hogy ez az. Nagyon-nagyon szeretünk benneteket, és jó, Balázs, hogy újból itt vagy. Igen. Isten hozott téged.
Na hát, sziasztok! Megnézzük gyorsan az igét, hogy mi van számunkra ma ebből. Prédikátor 11.4. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem marad. Tehát, aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Hát erről beszéltünk délelőtt sokat, és nagyon jó volt, tényleg nagy áldás volt. Egy kicsi ilyen zanzásított változatot szeretnék átadni nektek ebből. Tehát az emberi szív az olyan, hogy ha hoz a szívében egy ítéletet valamiről, akkor, és általában ez az első, hogy hozunk egy ítéletet a szívünkbe, akkor utána az agy úgy működik, hogy elkezdik keresni a bizonyítékokat rá, hogy az úgy van. És sajnos ez nem jó, és ezt elmagyaráztam délelőtt, hogy miért nem jó. Most nem fogom ezt elmagyarázni, de tényleg, tehát sokszor rosszul ítéljük meg a dolgokat először. És aztán rámegy egy csomó év vagy idő az életünkből, ami a bizonyítékkeresés, a sztárügyvéd, az agy, ugye keresi a bizonyítékokat. És Isten ezt nagyon jól meg tudja tisztítani, sőt rendbe tudja ezt tenni, de az ördög meg nagyon ki tudja ezt használni. És sokszor ő, ami nagyon csinos, ugye mindig csinos vagy, jól néz ki, férfi, női meteorológusok vannak a tévében, mindegyik nagyon jól néz ki. Szóval ők, vagyis hát az ördög, ami meteorológusunk sokszor. Amikor ránézünk dolgokra, és hozunk egy ítéletet a sugásra, és aztán elkezdjük keresni. Na mindegy. Ezt szeretném valahogy összehozni nektek Isten időzítésével, mert szerintem ez most nekünk izgalmasabb lesz. Ugye sokszor mondjuk, hogy Istennek tökéletes az időzítése, ezt olyan könnyen mondjuk. Ugye, hogy Isten a tökéletes időzítés Istene. Hiszitek ezt? Nem? Tehát ez tökéletes időzítés. Tehát Isten a tökéletes időzítés Isten. Ritkán érkezik korán, és sosem késik. Oké? Tehát, hogy ő... De én azért beszélgetni szeretnék majd Lázárral, hogy neki milyen volt. Hogy ő mennyire ezt ott mondogatta, ugye? Mikor ott beteg volt és haldoklott. Vagy beszélgetnék szívesen Máriával és Mártával, akik ott álltak az út mentén, vagyis hát Márta, és nézte az órát, vagy hát nem volt óra még, akkor így. Tehát nézte, hogy mikor jön már Jézus. És tud, 4 napot késett. Tehát Lázárt már ették a kukacok, mire Jézus odaért. És szívesen megkérdezném Pétert is, és szerintem ezt a részt fogjuk most elolvasni. Amikor azt mondta nekik, a tanítványoknak Jézus, hogy menjetek át a túloldalra, a túloldalára, vagy a tenger túloldalára, és aztán jött a vihar, és elég későn jelent meg Jézus. De számomra az, tudjátok miért izgalmas? Mert a hitnek az igazi kérdése az az, hogy bízol-e Isten időzítésében. Oké? Tehát, hogy bízol-e Isten időzítésében. Mert ez volt Máriának és Mártának a próbája is. Ugye Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ó, igen, 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 mondja ugye Márta. Hát persze, persze, hát lesz majd egy nap, amikor föl fogod támasztani. Nem, 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 én vagyok a feltámadás és az élet. Oké, és tehát nem az volt a kérdés, hogy Márta bízott-e abban, hogy Jézus képes-e feltámasztani. Hanem az volt egy nagy kérdés, hogy, tehát, hogy képes-e hinni abban, hogy mikor fogja megtenni. Nagyon érdekes. Úgyhogy bízhatsz valakinek a szándékában, de az időzítésében lehet, hogy még nem. És tényleg itt vagyunk őszintén Isten előtt, és biztos, hogy sokunk van, aki közülünk, tehát teljesen bíznak Jézusban, hogy a mennybe viszi őket, hogy ha meghalunk, tehát mindenben bízunk benne, de adja Isten. Tehát adja Isten, hogy valami ne akkor történjen, amikor akarjuk. Ugye? Amikor egészen véletlenül Isten 10 másodperccel hosszabban hagy a tüzes kemencébe, egy helyzetbe. Akkor már, uram, vegyél már ki ebből, menjél már ki ebből. De Isten azt mondja, hogy az élet keresztény igazi próbája az tényleg az, hogy bízol-e gyermekem az én időzítésemben. Bízni ő bennem, miközben szépen érek. És Jézus mindig rossz időzítéssel csinálta a dolgokat. Nem tudom, hogy néztetek-e már ilyen szemmel, olvastátok ez az evangéliumot így. Mindig akkor ment Jeruzsálembe, amikor meg akarták ölni. Tehát valahogy akkor lincs hangulat volt, amikor Jézus ment Jeruzsálembe. Tehát csak szeretném, hogy tudjátok, hogy Isten ilyen gyakran tényleg rossz időben cselekszik. Sokszor. Hányszor mondtam én már neki? Uram, biztos? Ez most nem túl jó időzítés. És mikor telefonálok valakinek, mindig megkérdezem, hogy jókor? Mert tudom azt is, hogy amikor engem hívnak, ők nem tudják, hogy én mit csinálok. Remélem nem kapja föl a vizet, hogy nem veszem föl. De hogy... És ezért én is megkérdezem. Mert valahogy nem tudom fölvenni, mert éppen csinálok valamit. És hogy jókor, van pár perced? És vagyunk itt néhányan, akiknek most a Szent Szellem azt mondja, hogy jókor? Szeretnék mondani neked valamit. Jókor hívlak? Jókor? Tehát hív Isten valamire. És mi meg azt mondjuk, nem. Mert én már túl öreg vagyok. Ahhoz, amire engem hívsz most. Vagy én még túl fiatal vagyok. Ahhoz, amire hívsz. Vagy én túl elfoglalt vagyok. Vagy hívtál volna 3 éve, amikor volt egy jó állásom, meg elég pénzem, és akkor sokkal jobban tudtam volna azt csinálni. Oké? Okay. Tehát Isten egyszerűen csak fölborítja itt a szép rendünket az életünkben. Tehát nem is értem. De arra jöttem rá, hogy Isten nagyon szereti megáldani az embereket a rossz időben. Szereti feltámasztani az embereket a 4. napon. Tehát például, amikor a Keresztre János lefejezték, az nem volt egy jó időszak. És szüksége volt Jézusnak, hogy egy kicsit a tömegtől eltávolodjon, és elmenjen csak a tanítványaival. És amikor megérkeztek oda, ahova szerettek volna menni, mi várt rá? 5000 ember. Azt hittem, már kicsit rekreálódhatok, vagy valami, egy kicsit kitisztíthatom a fejemet. 5000 ember. És... azok is miért vannak ott, mert gyógyulást akarnak, szelfiket csinálni, autogramot kérni, tehát hogy kell a parádé. Na, de mikor csodát tett, tehát hogy megetett az 5000-et, mit mondtak a tanítványok, mikor ezt elkezdte a csodát? Jézus, túl késő van. Tehát már túl késő van, rossz az időzítés. És mikor Jézus fogta a kenyeret, és megáldotta, és megtörte, és odaadta nekik, ez mind rossz időzítésben volt. Nagyon érdekes. Túl késő. Küld el őket. Túl késő van már. Küld el őket, Jézus. Jézus meg azt mondja, nem. Nem. Meg akarom áldani őket akkor is, amikor túl kevés van, 5 kenyér és 2 hal, és meg akarom áldani őket akkor is, amikor már túl késő van. Rossz időzítés. Mert Isten meg akar minket áldani. Akkor, amikor rossz az időzítés, tudod miért? Azért, hogy megtanítson minket, hogy a hitünkkel konzultáljunk, és ne a meteorológusunkkal. Mert inkább, sokszor inkább csak az előrejelzést nézzük, és le nem kattanunk róla, és félelmet okoz bennünk. Paranoiát okoz bennünk, hogy mi történhet, jaj. Úgyhogy ez az a pont, ezt még elolvassuk itt a Máté 14-ből, amikor Jézus az 5000 megvendégedése után elküldi a tanítványait a viharba, és fel akarom nektek olvasni ezt a részt. Főleg azoknak fog igazán szólni, akik aggódnak a bizonytalan helyzetek miatt, amiket ugye nem tudnak kontrollálni. Mondjuk a szembeszél miatt, mert itt szembeszéllel találkoztak ráadásul. És Máté 14:22. Jó? Nézzük meg. Azt mondja, közvetlenül ezután, miután a rossz időzítésben megáldotta az 5000 embert. Tehát közvetlenül ezután Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy szálljanak be a bárkába, és evezenek át a túlsó partra, amíg ő haza küldi az embereket. Tehát mit csinált Jézus? Megparancsolta nekik. Tehát mit csinált? A szavát adta. A szavát adta. Jézus a szavát adta, hogy találkozunk a túloldalon. Tehát a szavát adta nekem Jézus, hogy soha nem fog elhagyni. Ő a szavát adta nekünk, hogy, és aztán töltsd ki, hogy mire adja ő a szavát. Hogy mit ígért. Úgyhogy kik állnak valójában szembe egymással, és akkor most hagyj csinálják egy kis ring bejelentést. Küzdősport. Kék sarokban az ige, a mennyből jött minket megváltó Úr Jézus Krisztus, aki testet öltött logosz, az Isten szava, aki a szava által teremtett mindent, és a hatalma szavával tartja föl azt a mindent. Ő van a kék sarokban, aki a szavát adta. És aztán így folytatódik, miután elbocsátotta a sokasságot, Jézus felment a hegyre imádkozni, késő estig ott is maradt, egyedül. Eközben a bárka már jó messzire volt a parton, a hullámok erősen csapkodták és dobálták, mivel ellenszél fújt. Ellenfele pedig a piros sarokban a dúvad, tengereket felkavaró szél. És mi eljövünk a gyülekezetbe, és arra vagyunk kíváncsiak, azon aggódunk, azon imádkozunk, hogy most vajon melyik fog győzni. Na, vajon melyik fog győzni? Szerinted? Hát ki? Te tényleg? Figyelj, Isten elhívása az életedre, ez az egyik, kontra az ellene szóló körülményeid. A hited kontra a félelmeid. A szél kontra a szó. Isten szava. Ők állnak egymás ellen. Mivel ellenszél fújt. Úgyhogy hihetetlen kép ez számomra. És akkor mentek tovább, hogy tegyék a feladatukat, ugye, mert hát Jézus azt mondta nekik, és egyébként ez is egy tanulságos dolog, hogy ők azért jutottak a viharba, mert engedelmeskedtek Jézusnak. Hogy, Uram, én mióta lefektettem az életem, hogy, hát engedelmesen élem az életem, és mégis jönnek a problémák, a szembeszél jön folyamatosan. De egyébként tényleg milyen az ember? Ha az előrejelzés azt mondta volna, hogy egy bazi nagy vihar lesz, akkor be se szálltak volna a hajóba. És egyébként tényleg sokszor az a probléma, hogy túl sokat tudunk. Túl okosak vagyunk, túlságosan mindent, és túl gondoljuk a dolgokat. Vannak itt túl gondolkodók? Igen, vannak néhányan, jó van. Isten áldjon benneteket. 25. vers, valamikor hajnali 3 és 6 óra között. Ez is elképesztő részlet. Van olyan fordítás, itt nem tudom milyen fordítás van, az éjszaka negyedik részében, vagy az őrség, a negyedik őrségben. A rómaiak 4 részre osztották az éjszakai őrséget. Tehát este 6-tól reggel 6-ig. 3-tól 9-ig, 9-től éjfélig, éjféltől 3-ig, 3-tól 6-ig. Oké, mit mond itt? Valamikor hajnali 3 és 6 óra között, tehát a negyedik őrségben. Tehát ez a teljesen Isten, teljesen ember mikor jelenik meg? Hát nem az őrség kezdete után 5 perccel. Oké? Nem az első őrjárásban. Nem a másodikban, nem a harmadikban, hanem a negyedikben. És aztán a másik kép, mert ez az őrség is annyira beszédes, mert Jézus miután elküldte a sokaságot, felment a hegyre, és felment a hegyre imádkozni. Ugye, ez ott volt a tenger mellett, tehát a tenger mellett ott van a hegy, ott van fönn Jézus, lent a tenger, és Jézus látja az egészet. Látja az egészet az első őrváltástól kezdve. Oké? Vagy az első őrségtől kezdve. És ott vannak. És látja. És miközben ott vannak a viharban, Jézus látja, és nem állítja meg a vihart. Látta őket benne. És szeretném, ha most felbátorodnátok. Tényleg. Mert csak azért, mert brutál kemény a vihar, még nem jelenti azt, hogy Isten lelépett a szituból. És hogy nincs ott, vagy nincs veled, vagy nem lát, és nem tud róla. Csak azért, mert nem állítja le, az nem azt jelenti, hogy nem látja. Csak azért, mert az ördög kezdte el, az nem jelenti azt, hogy Isten nem fogja használni. És csak azért, mert nem tudom, mennyi ideig tart átérni. Még nem kételkedem az ő jelenlétében a kellős közepén. Úgyhogy ő nézte őket, és végignézte őket, és tudta, hogy mikor akar közbelépni. De azért csinálta ezt, mert valami újat akart megmutatni önmagából. Hogy most láss meg valahogy többet belőlem, mint amit eddig tudtál. Úgyhogy hiszem, hogy Isten most azt mondja valakinek, bárki is legyen az itt, a helyzetednek, hogy a szemem rajtad van. Nem tudom, hogy miben vagytok, de Isten azt mondja nektek most, hogy látlak. Látlak téged. És hisszük, nem, hogy számon tartja a hajszálainkat is. Úgyhogy azt mondja, valamikor hajnali 3 és 6 óra között Jézus a vizen járva a tanítványokhoz ment, amikor meglátták őt, ahogyan a tó vizén jár, megnyugodtak, igaz? Azt mondja? Megnyugodtak? Mit spoilereznek itt fönn, nem? Ja, megrémültek. Bocsánat, rosszul olvastam, elnézést. Figyelj, az ilyen helyzetekben, amikor először meglátod Istent, megijedsz. És ez teljesen normális. Mert nem tudod, hogy tényleg ő az. Biztos. Tuti. És ez a probléma, hogy nem tudom, hogy ez tényleg Istenek, vagy az ördög. Most akkor ezt kéne csináljam, vagy azt kéne csináljam, most akkor ez mi ez? És a kihívás az, hogy a bizonytalanságban kell bízzak Istenben. És ebben is szeretné, hogyha növekednék, hogy amikor bizonytalanság van, akkor bízzak ő benne. És valószínű, a hajóban ment a beszélgetés, hogy nem hiszem el, biztos, hogy azt mondta, hogy szálljunk be a csónakba. Nem azt mondta, hogy ne szálljatok be? Csak nem figyeltél, János? Biztos? Biztos? És biztos, ő biztos nem küldene minket viharba, hogy itt pusztuljunk meg. És ugye itt lép be a zsidó mitológia, amiben hittek, hogy azt hitték, hogy a víz alatti dolgokat egy gonosz szellem uralja. És amikor jött Jézus feléjük a vízen, akkor ezért mondja azt, hogy megijedtek tőle, megrémültek, mert azt hitték, hogy kísértet. Mert nem láttak normálisan a vihar miatt. És egy ösztönös reakció volt bennük a hagyományaik miatt. Ez egy gonosz szellem. És látod? Azt hitted, hogy amikor Isten megjelenik a viharodban, akkor hirtelen majd jól fogod magad érezni. Ó, megjött Jézus. Köszönöm. És megnyugszol. Na, hát nem ez történt. A Biblia nem mondja, hogy megrémültek volna egyébként egészen addig, amíg Jézus meg nem jelenik. előtte még meg se rémültek. De megjelenik Jézus, és megrémültek. Na, úgyhogy értjük már, hogy miért nem mehetünk az érzelmeink alapján. És néha pont az a pillanat, amikor a legközelebb van, ugyanaz a pillanat, amikor a szél a legerősebben fúj szembe. Úgyhogy én itt szeretném most befejezni. Jó, mert ott van még Péter még kimegy a vízre, és ez elképesztő. Átértékeltem pár dolgot, amikor ezt olvastam, mert Jézus nem a vizen járt, hanem Péter nem a vizen járt, hanem Péter a szaván járt Jézusnak. Mert azt mondta, hogy gyere. És ő erre szóra lépett rá. Ha azt mondta, hogy gyere, akkor mehetek. És így menjetek bele a következő hétbe. Hogy Isten szól hozzátok, Isten hív titeket az ő munkájára, legyen az bármi. És csak mert Isten mondta, lépjél rá. És olyan lesz sokszor a helyzet, hogy itt el kéne süllyedjek, de azt fogjátok megtapasztalni, hogy padlóvá válik ez a víz. És tudsz azon járni. Úgyhogy köszönjük neked, Úr Jézus, a te hatalmas kegyelmedet, hogy ebből csak egy picikét is megszagolhatunk és megismerhetünk, mert annyira nem vagyunk méltóak a te szeretetedre. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket, hogy az életedet adtad értünk. A te drága nevedben, Urunk. Ámen.
Az életem legyen övé. Egy Mózes 12, kérlek, nyissátok ki ott a Bibliátokat, és köszönjük, Balázs, ezt a bátorítást így az isteni időzítésről. És én szeretnék ma este így az oltárról beszélni. Egy rövidke üzenetet, mert már hallottunk az igéből, és még szeretnénk az Urat dicsérni. Így az oltárnak a fontosságáról az életünkben. És így az Ószövetségben, szia Évi, jó látni téged, az Ószövetségben, csak így a hitnek az emberei, azok az emberek, akik így találkoztak Istennel, gyakran építettek egy oltárt. Ilyen volt Noé, aki az özönvíz után építette egy oltárt, ilyen volt Ábrahám, aki oltárokat épített, ilyen volt Izsák, Jákob, Mózes, Gedeon, mind így oltárépítők voltak. Az oltár az azt jelentette, hogy itt találkoztak Istennel, hogy a menny és a föld találkozott, az örökké valóság és az idő találkozott egy pontban. Az azt jelentette, hogy imádták Istent. Azt jelentette az oltár, hogy volt egy bizonyosságuk, egy bizonyságuk, valamit, amit így Isten tett, és ők válaszként, vagy mondott, és válaszként építettek egy oltárt. De tetten érhető az, hogy így ez az ember találkozott Istennel, Istennel jár, közösségben van Istennel, hite van, imádja Istent, engedelmeskedik, és így a feladás, átadás, megadást is jelentette az oltár. És szeretnék röviden beszélni így azokról az oltárokra, amiket Ábrahám maga épített. És tudod, olyan sok mindenünk van itt a 21. században. Van lakás, ahol lakunk, van, hát általában van fűtés, van meleg víz, van ruhánk, és még csak nem is csak egy öltő ruhánk, hanem minden évszakra egy, valakinek minden napra egy öltő ruhája van. Van autónk, van családunk, sokszor vannak gyerekeink, olyan sok mindenünk van, de van-e oltárod? Van-e oltárod? Így az életedben van-e? Építettél-e? Így a találkozásnak az oltárát, a bizonyságnak az oltárát, az imádatnak, a közösségnek az oltárát. És Ábrahám ilyen oltárépítő volt. Így elindult, és épített egy oltárt. Aztán továbbment, és épített egy másikat. És itt van az első oltár 1 Mózes 12-ben, a 6.-7. versben. Azt olvassuk, hogy éppen Isten elhívta Ábrahámot, hogy jöjjön el a tuti biztosból, Úrból, és menjen el arra a földre, amely mutat neki, Kánaán földjére, ami tele van így kananeusokkal. Délelőtt mondtuk sátánistákkal. Úgy értem, csak így, tudod, olyan emberekkel, akik tényleg ilyen, hát valamilyen módon ilyen démoniak. Így hova vezet Isten? Így van? Így van, a Balázs említette így Istennek a vezetését. Igen, Isten nem mindig a tutiba vezet be minket, hanem így a zűrzavarba, a bizonytalanságba. És Ábrahámot így vezette. És Ábrahám a 6. versben azt mondja, hogy átment Ábrahám a földön egészen Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig. Akkor kánaániak voltak azon a földön. Az Úr megjelent Ábrahámnak, és ezt mondta neki, a te utódaidnak adom ezt a földet. És Ábrahám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. És képzeld el ezt, hogy ott van, épp csak megérkezik, és az Úr megint megjelent neki, megint megerősíti az ígéretét, hogy neked adom ezt a földet, és Ábrahám arcra borul, tudod, leborul Isten, épít egy oltárt, és csak így imádja Istent. És ezt szeretem úgy hívni, ezt az első oltárt, hogy a hit oltára. A hit oltára. Így ez az oltár az életünkben. A hitnek az oltára, ami arról szól, hogy ott vagyok, és kapcsolódva úgy szintén, amit így hallottunk az előbb, ott vagyok egy bizonytalan helyzetben. Ott vagyok egy olyan helyzetben, ahol nincsenek azok a biztos kapaszkodók. De Istennek vannak bőséges ígéretei számomra, és én ahelyett, hogy felülnék a meteorológusnak a szavára, leborulok Istenet, és azt mondom, hogy én most bízni fogok benned, és imádni foglak téged, függetlenül minden mástól, mert te vagy az élő Isten. Tudod, egy dolog Isten felé közeledni, egy dolog Istenben bízni, egy dolog Istennel kapcsolatban lenni, mikor napfényes az idő, mikor persze ti szegediek, ezt jól ismeritek, hogy napfényes az idő, mert mindig napfényes az idő, de amikor a tenger nyugodt, amikor minden rendben van. Egy másik dolog abban a helyzetben, hogy Ábrahám elmegy egy tuti biztos helyről, elmegy egy földre, amit neki lett, utódainak lett ígérve, de egyébként tömve van kananeusokkal. És imádja Istent hitben, hitben. Tudod, a hit az az, amikor Zsidók 11.1-ben azt mondja, hogy a reménylet dolgoknak a valósága. A nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit az nem az, hogy így a fenleget nézzük. A hit az nem az, hogy a szelet nézzük. A hit az nem az, hogy a körülményeket nézzük. Ó, hányszor nézem én is azt? Hányszor nézem azt? Túl sokszor. De a hit az nem az, hanem a hit az az, amikor izgatottak vagyunk afelől, amit nem láttunk, és még nem is tapasztaltunk. A hit az belép abba a szobába, abba a dimenzióba, ami tele van ismeretlennel, de Isten tartogat számunkra, és hit által tudom birtokba venni. Amikor a feleségemnek mondtam azt több mint egy évvel ezelőtt, hogy úgy gondolom, hogy Isten Budapestre hív bennünket, akkor hát sokat beszélgettünk, és ott voltak ezek a kérdések, hogy de mi lesz velünk, de hogy lesz ez, egyáltalán mi van, hogyha az egész nem sikerül, mi van, ha az egész dugába dől, tudod, az egész nem sikerül. És tudod, azt mondtam, hogy tudod mit? Ja, viszont nem sikerül. Micsoda? Hogy értem, ha Isten azt mondja, hogy több mint győztesek vagyunk, több mint hódítók, Róma 8.37. Tudod, ha az életünket nem így ezek által mérjük, akkor felszabadít bennünket, hanem elkezdjük azáltal mérni, amit Isten mond rólunk. Elkezdünk hitet keverni az ő ígéreteihez. Igen, a hit az mindig rizikó. Vagy legalábbis ott van ebben a rizikó, ott van ebben a kockázat. Így a hitnek az oltára. Amikor a nem látható dolgok szférájában élünk, arénájában, amikor van ilyen veled, amikor több a várakozásod, mint amit látsz. Mint amikor Illés felment a Kármel hegyre, és tekintett a földközi tenger felé, és nem volt egyetlen egy felhőcske se, ami jött volna, de Isten esőt ígért, és ott volt, és izgatott volt Isten felől, de nem afelől, amit látott. Ez egy hatalmas dolog, így a hit oltárát építgetni. Következő oltár, az a következő versekben van, a 8. 9. versben azt mondja, hogy onnan azután a hegyvidék felé ment 1 Mózes 12-ben Bételtől keletre, és felütötte sátrát, Bétel volt nyugatra, Ai pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Majd tovább költözött Ábrám folyton dél felé húzódva. Ez egy következő oltár, és figyeljetek, ennek mind az imádathoz van köze, a hitoltárának, mert csak hitáltal tudjuk imádni Istent, és választ adni az ő valóságára, de ezt szeretem úgy hívni, hogy a vándorlás oltára. Ugye te Ábrahám fogja, és ott van az ígéret földjén, keresztül, kasul, vándorol, neki lett ígérve, de egyébként még semmi nem az ővé, mert sátrakban lakik, sátrakban lakik, és épít egy oltárt, ő egy vándorló. Vándorló. És hogy mondjam ezt, próbálom röviden megfogalmazni, hogy csak vándorlók tudnak igazán imádni. Minél inkább megértjük, hogy mi átutazók vagyunk ezen a földön, minél inkább megértjük, hogy ez egy átmeneti megálló hely itt számunkra, hogy nem itt van a mi otthonunk, hogy nem ide kell nekünk berendezkednünk, hogy nem itt kell nekünk felépíteni így a mindent, hogy nem itt kell, hogy beteljesedjen az életünk. Minél inkább megértem, annál inkább tudom imádni Istent, és felszabadulok az ő tervére, és felszabadulok arra is, hogy kényelmetlenségeket, szenvedéseket éljek meg az ő nevéért, az ő elhívásáért. Mert végül is nem egy üzletről szól az egész, hogy én követlek téged, Isten, és nekem itt minden rendben lesz, hanem arról, hogy ez nem a mi otthonunk még. Mint amikor az egyik misszionárius ment haza Amerikába a múlt században hajóval, és oda volt több évtized a missziós mezőn, és szolgálta az urat ínségben, nehézségben. És aztán megérkezett, azt hiszem, New Yorkba, a kikötőbe a hajó. És vörös szőnyeg, és zenekar, és éjjelző tömeg. Mert a hajón vele együtt utazott az amerikai elnök, aki most ért vissza Amerikába. És leszállt az elnök, és mindenki üdvözölte őt, és örült neki, és leszállt a misszionárius, és senki nem fogadta, és nem várta őt. És fogta a kofferját, és a macskaköves utakon ment, és csak az volt az ő elmébe, hogy senki nincs, aki üdvözölne, aki fogadna, itt vagyok. Az életemet odaadtam az Úrnak, és itt vagyok, senki nincs. És aztán a Szent Szellem szólt hozzá, és azt mondta, hogy fiam, te még nem érkeztél haza. Fiam, te még nem érkeztél haza. Tudjátok, minél inkább megértjük, hogy vándorlók vagyunk, annál inkább csak tudjuk imádni Istent, és oltárokat építeni. Minél inkább kőházakat építünk, annál inkább elfeledkezünk Isten imádatáról. Minél inkább az a célunk, hogy bebiztosítsuk az életünket itt és most, annál kevésbé vagyunk, annál haszna vehetetlenebbek vagyunk. Így az Úr számára. Mert az egész csak így rólunk szól. Tudjátok, Ágoston. A 400-as évek elején élt, és az volt az a pont, amikor a vandálok és a különböző hordák és törzsek tényleg már így nagyon döngették a Római Birodalomnak a falait, így betörtek, területeket foglaltak el, Rómát többször kirabolták, felgyújtották. És tudjátok, hogy mi történt? Tudjátok, erre az időre már a Római Birodalom keresztény lett. És a keresztények kétségbe voltak, teljesen esve, hogy Róma a város. Tudod, hogy jönnek a vandálok, és tehetetlenek vagyunk. És hogy felgyújtják, kirabolják. És csak így a reménység így omlott össze bennük, hogy nincs segítség, hiába imádkozunk, csak tehetetlenek vagyunk. Mi történik a várossal, Rómával, tudjátok, az örök várossal. Mert annyira ez volt így, megértették, hogy felépült valami, egy rendszer, és most összeomlik az a csodás rendszer, és ez egy keresztény rendszer, ez a mi rendszerünk. És Ágoston, nagy teológus, nem hibátlan, de nagy kegyelem teológus, ekkor írta azt a művét, aminek az a címe, hogy Isten városa. Isten városa. Mert úgy érezte, tanulmányozva a Bibliát, hogy kell, hogy felvillantsa azt a reménységet, ami felé tartunk, hogy nekünk nem Róma a mi városunk, mi nem ezt akarjuk, hanem ott van Isten városa, ami vár bennünket. És hogy mi arra fele tartunk, és átmehetünk nehézségeken, problémákon, de ott van Isten városa, és átmehetünk csalódásokon, és átmehetünk azt, hogy szolgáljuk az Urat, és odaadunk mindent, és aztán senki nem fogad bennünket, és összeomlik minden, de nem omlik össze, mert Isten városa, fiam, még nem értél haza. És csak, csak nem akarok hosszul, én be akarom fejezni. Lehet, hogy az utolsó kettőre nem is jut sor, de csak nem bírom megállni, hogy Zsidók 11-hez ne lapozzak. Csak egy picit, mert pontosan erről beszél itt. Zsidók 11, 9 és 10. Azt mondja, Ábrahámnál hit által vándorolt az ígéret földjén. Ez az ígéret oltár, a vándorlás oltára. Hit által vándorolt az ígéret földjén, mint idegenben és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Te szeret sátrakban lakni? Hányan szerettek sátorozni? Na, hagyd lássam. De én úgy utálok sátorozni. Én nem is sátorozok. Egyszer sátoroztam életemben. Borzalmas volt. Már 4:30-kor fent voltam. Olyan hideg volt. Tudod, vártam, hogy mikor kell mindenki fel. Borzalmas volt. Esik az eső, fúj a szél. Sátorozni nem. Ja, jobban szeretek. Csak így otthon központi fűtés bekapcsolom. Tudod, minden rendben. Ha lenne kandallóm, a kedvencem a kandalló. Ja. Vegyetek nekem egy kandallót. Viccelek. Ha lenne kandallóm, nincs nagyszerű, fog bele szállnék a mamuszomba, meg kötögetnék a hintaszék. Egyszerűen a sátor. Mégis Isten minket sátrazni hívott. Korintusi levélben beszél erről, hogy a mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istennél. Kőből épült. Igen. Úgyhogy Ábrahám sátrazott. E volt egy elhívása. Ugyanannak az ígéretnek örökösé. 10. vers. Mert várta. Ha nézd csak, miért? Nézd csak, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek tervezője és építője Isten. Hé, gyertek velem ide, és aztán befejezzük. Várta. Figyelj, Ábrahám elindult az elhívásba. De mit mondott neki Isten? Neked adom ezt a földet az utódaidnak. És Ábrahám megy. És tudod mit? És reggel beszéltünk így a világosságról, a szellemi világosságról. Ábrahám ott van, és megy, és van egy ígéret, hogy ez a föld, Eretz, Izrael földje, az ő utódai lesz, és közben, mivel Istennel van egy kapcsolata, Isten a szívében rajzol ki egy még nagyobb látást, egy még nagyobb reménységet, nem ezen a földön, hanem egy olyan várost, mely nem kézzel készült, melyet Isten készít, és Ábrahám igazából nem az ígéret földjét várta, hanem azt a várost, aminek készítője, alkotója, tervezője és építője Isten. És így ment ott, és így imádott ott, hogy tudta, hogy van egy város, amit Isten számára készít. Na most gyertek velem még ide, mi ez a város, mert Jézus megerősíti, hogy mi ez a város, nem? János 14:1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek bennem, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, és helyet készítek számotokra. Ez az az örök város, Jelenések 21-22-ben, amelyet Isten készít. Ez az az örök város, amelyet Jézus helyet készít minden gyermekének számára. És ez az az örök város, amely rendíthetetlen alapokkal bír. És Ábrahám ezt várta. És mi is, minél inkább így az örökké valóságra tekintünk, annál inkább imádói vagyunk Istennek most, annál inkább a nehézségben az alulról fakadó forrásokból tudunk merítkezni, és annál inkább hasznosabbak vagyunk az ő kezében. Úgyhogy fejezzük be itt a 13. vers, csak azért, hogy így Ábrahám azt mondja, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. De hát hazaérkeztek. Ez a föld lesz. Nem, mi idegenek vagyunk és vándorok. Figyeljetek. Péter, első Péter Minek hív bennünket szüntelen jövevényeknek, átutazóknak, idegeneknek, vándoroknak? Mert akik így beszélnek, 14. vers, nyíltan megvallják, hogy hazát keresnek, 15. És ha gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna idők, hogy visszatérjenek. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudni illik a mennyei után. Ezért Isten nem szégyelli őket, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik várost. Készített nekik várost. Fú, de fantasztikus lesz. Fel se tudjuk fogni. És hagyj fejezem be, ez is lehet, hogy dicsőítők fel tudtok jönni. Hagyj fejezem be ezzel, hogy amikor így mindent ebbe a kis 70 évbe próbálunk begyömöszölni, és el vagyunk kámpicsolódva, mert nem sikerül begyömöszölni így mindent. Mindent is. Így. Ez a 70 év mércében mérünk mindent. Ránézünk az életünkre, és megmérjük, lehet, hogy tudod, van ez a, eljut az ember a 40-50 éves korára, és megmérjük, hogy mit értem el az életemben, mit sikerült, tudod. Vagy teljesen mindegy, lehet, hogy fiatal vagy, és nézed, hogy mit tudsz ide belesúvasztani. Lehet, hogy idősebb vagy, és ránézés, lehet, hogy van benned olyan, hogy hát ezt nem így kellett volna. Igen, lehet, hogy nem így, és van benned, lehet, mi az a regret, ez hogy van magyarul? Megbánás, köszönöm szépen, nagyjátok. Megbánás. Annyira így ide fókuszálunk. És Isten szól hozzánk, és találkozzánk Isten, de nem tudunk odafigyelni rá, mert annyira ebbe akarunk minden boldogságot és örömöt betenni. Ja. És csak tűnődünk, hogy miért nem működik az egész. És tudod, mit nem működik? Ha ez a cél, hogy ide benyomuljunk, köszönöm Isten, hogy a csapatomba vagy, mert így minden boldogságot, meg minden sikert be tudok ide nyomni, akkor tényleg nem működik. Ez nem működik. De azt igen, hogy megismerjük őt, azt igen, hogy oltárt építsünk. Az igen, hogy átadjuk neki az életünket. Az igen, hogy megértsük, hogy mi most átutazók vagyunk, és van egy küldetésünk ezen a helyen. Azt igen, hogy megtörténni imádjuk őt, és jobban megismerjük őt. És tudjátok, vannak nehéz idők és nehézségek, amelyek, tudjátok, sokkal fontosabbak az ő megismerésében, a jellemünk formálásában, mint azok a jó idők. Ezek azok az idők, amikor azokat az alulról jövő forrásokat meg tudom ismerni, fel tudom tárni. Nem is tudtam, hogy vannak ilyenek. Mint amikor a József kútba került. Nem is tudta. És aztán ez az az idő, amikor oltárokat építünk. És találkozunk Istennel, és ő találkozik velünk. Imádjuk őt, bizonyságaink vannak. Ez az, amikor az életünkben ott van a feladás, a megadás, az átadás, és csak így imádókká válunk. Imádókká. Ó, Uram, tégy minket imádókká. Mennyi atyánk. Hogy csatlakozzunk Ábrahámhoz, hogy csatlakozzunk Mózeshez, hogy csatlakozzunk Noéhoz. Ők nem a világ által ünnepelt emberek voltak, hanem olyan emberek, Urunk, akikről azt mondhatod, hogy akikre nem volt méltó a világ. sokszor a föld szemétjévé, söpredékévé lettek, ahogy Pál apostol is mondja, Urunk. Minden nélkül valók, de sokakat gazdagítók. Szegények, de sokakat gazdagítók. Igen, hagyj imádjunk téged. Hagy ne éljünk egy olyan sűrű, elfoglalt életet, hogy ne tudjunk ilyen oltárt építeni neked és az életünkbe. Hogy ne legyünk egy olyan önközpontú, időbe be ragadt emberek, akik ne tudnák az örökké valóság Istenét imádni, befogadni, közösségbe lenni. Uram, hagyj legyen egy oltár számodra az én életemben, ahol átadok neked mindent. Igen. Ez a vágyam.